Örökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja. Tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba is megy majd. 14. Leó pápa jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. Tekintettel a mesterséges intelligencia jelenségének az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésére és használatának az utóbbi időkben tapasztalható gyors ütemű elterjedésére, az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az egyház minden emberi személy méltósága iránti, különösen a teljes körű fejlődésükre irányuló elkötelezettségére, hagyta ezt jóvá a Szentatya az indoklás szerint. Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncesziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. Ha a kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tette eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állami és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunaferr ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitása az csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czöll imája. A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A Szent Atya Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadros kopt pápához intézett szavai. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czöll imája. Urunk mennybe menetele nem eltávolodás, nem egy távoli esemény, hanem egy élő kapcsolat, amely már földi életünkben kitágítja látókörünket, és Isten szívéhez közelít bennünket, tanította 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czöll elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa az apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 20 000 hívőt, arra buzdítva, hogy növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az atyával való teljes közösség felé vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit.
Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
Ma a világ számos országában ünneplik az Úr mennybe menetelének ünnepét, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd utalt az apostolok cselekedeteiből vett olvasmány szavaira. Az a kép, ahogyan Jézus a bibliai szöveg szerint a földről felemelkedve a mennybe száll, azt a benyomást keltheti bennünk, hogy ez a misztérium egy távoli esemény. Valójában azonban nem így van, ugyanis Jézushoz mi egyetlen testben úgy kapcsolódunk, mint a tagok a fejhez, és mennybe menetele minket is magával vonz, ő vele együtt, az atyával való teljes közösség felé. Szent Ágoston erről így szólt. Az a tény, hogy a fej előre halad, a tagok reményét jelenti, idézte a Hippói Egyházatya tanítását Leó pápa.
Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo.
Krisztus egész élete egy felfelé ívelő mozgás, amely emberi mi voltán keresztül az egész világot átöleli és magába foglalja, felemeli és megváltja az embert bűnös állapotából. Fényt, bocsánatot és reményt hoz el oda, ahol sötétség, igazságtalanság és kétségbeesés uralkodott, hogy eljusson Húsvét végső győzelméhez, amelyben Isten fia halálával megsemmisítette a mi halálunkat, és feltámadásával visszaszerezte életünket. Emlékeztetett a húsvéti prefációra Leó pápa.
L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
Az Úr mennybe menetele tehát nem egy távoli ígéretről szól, hanem egy élő kapcsolatról, amely minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Már földi életünkben kitágítja és felfelé irányítja látókörünket, és egyre inkább Isten szívének mértékéhez közelíti gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket, mutatott rá a Szent Atya. Mi ismerjük ennek a felemelkedő útnak az irányát. Megtaláljuk Jézusban, életének ajándékában, példáiban és tanításaiban. Látjuk a felemelkedésnek ezt az útját Szűz Máriában és a szentekben is. Mindazokban, akiket az egyház egyetemes példaképként kínál fel nekünk, és azokban is, akiket Ferenc pápa a mellettünk élőknek, szomszédjainknak szeretett nevezni, akikkel együtt éljük mindennapjainkat, apák, anyák, nagyszülők, mindenkorú és helyzetű emberek, akik örömmel és elkötelezettséggel őszintén igyekeznek az evangélium szerint élni.
Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo.
Velük együtt, támogatásukkal és imáiknak köszönhetően mi is megtanulhatjuk, hogyan emelkedjünk nap mint nap a mennyek felé. Leó pápa idézett Szent Pálnak a Filippiekhez írt leveléből, amelyben az apostol arra buzdít, hogy irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami tiszta, ami szeretetre és dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Isten segítségével valósítsuk meg a gyakorlatban azt, amit hallottunk és láttunk. Növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az Atyához vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit. 14. Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott. Segítsen nekünk a mennyek királynője, aki minden pillanatban megvilágítja és irányítja utunkat.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A vasárnapi Regina Czöli elimádkozása után Leó pápa emlékeztetett a tömegkommunikációs világnapra írt idei üzenetére, valamint a vasárnap kezdődött Laudato Si hetére, amely a teremtett világ gondozását, az átfogó ökológiát kívánja előmozdítani.
Ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
Számos országban ezen a vasárnapon tartják a tömegkommunikáció világnapját, emlékeztetett rá Leó pápa, idézve idei üzenetének témáját. Megőrizni az emberi hangokat és arcokat. A mesterséges intelligencia korában a Szentatya mindenkit arra buzdít, hogy kötelezze el magát olyan kommunikációs formák előmozdítására, amelyek mindig tiszteletben tartják az emberi személy igazságát, amelyre minden technológiai újításnak irányulnia kell.
Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
Leó pápa ezután utalt rá, hogy ezen a vasárnapon kezdődött, és jövő vasárnapig tart a teremtett világ gondozásának szentelt Laudato Si hete, amely Ferenc pápa azonos nevű enciklikájából merít ihletet. Assisi Szent Ferenc jubileumi évében emlékezzünk üzenetére, amely az Istennel, a testvérekkel és minden teremtménnyel való békéről szól. A pápa sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt években a háborúk miatt ezen a téren jelentősen lelassult az előrehaladás. Ezért arra buzdította a Laudato Si katolikus környezetvédő mozgalom tagjait, és mindazokat, akik az átfogó ökológia érdekében tevékenykednek, hogy újítsák meg elkötelezettségüket. A békért való gondoskodás az életért való gondoskodás, hangsúlyozta a Szentatya. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A Szent Cég szombaton bejelentette a Szentatya következő nemzetközi útját, amelynek során fölkeresi az UNESCO székházát is. Spanyolország után újabb európai nemzet lesz 14. Leó pápa úti célja, Franciaország. Szombaton a Szent Cég sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását, ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, Miután tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Május 15-én 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott második Tavadrosz kopt pápával, a kopt katolikus barátság napja alkalmából, amely 2013 óta a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatok ünnepe. A beszélgetés során mindketten kifejezték az evangélium hirdetése, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítása iránti közös felelősség tudatát. Május 4-én keltezett levelében Leó pápa arra buzdította a koptokat és a katolikusokat, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A keresztények közötti teljes egység nem csupán távoli cél, hanem sürgős feladat, amelyet elsősorban az egész világot és különösen a közel-keletet sújtó konfliktusok tesznek szükségessé. 14. Leó pápa a telefonbeszélgetés és egy levél keretében, amelyet második Tavadrosz alexandriai kopt ortodox pápának, Szent Márk székhelye pátriárkájának írt a barátság napja alkalmából, hangsúlyozza, hogy fokozni kell az ökumenikus elkötelezettséget korunkban, amelyet háborúk és megosztottságok jellemeznek. A Szent Szék sajtóirodájának közleménye szerint a telefonbeszélgetés baráti és testvéri légkörben zajlott le. Középpontjában éppen az a vágy állt, hogy új lendületet adjanak a kopt katolikus barátság napja megünneplésének, amely az ökumenikus párbeszéd egyik legfontosabb eseménye. Leó pápa és második Tavadrosz alexandriai pátriárka megerősítették elhatározásukat, hogy leküzdenek minden esetleges akadályt, amely felmerül a hit és a szeretet párbeszédének útján. Kifejezték továbbá közös felelősségük tudatát, amely az evangélium hirdetésére, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítására irányul, különösen az olyan sok megpróbáltatást átélő Közel-Keleten. A kopt katolikus barátság napjának gondolatát elsőként Tavadrosz pátriárka vetette fel, majd Ferenc pápa hozta létre megválasztása után 2 hónappal, hogy megemlékezzen a 6. Pál pápa és 3. Senuda kopt pátriárka között 1973-ban egy közös krisztológiai nyilatkozat aláírásával zárult történelmi találkozó 40. évfordulójáról. Ferenc pápa és a kopt egyház feje második Tavadrosz pápa az évforduló alkalmából először 2013. május 13-án találkozott, és ekkor nyilvánították ezt a napot a kopt katolikus barátság napjának. 10 évvel később, 2023. május 10-én a két egyházfő ismét találkozott. A Szent Péter téren megtartott általános pápai audiencián együtt adták áldásukat, majd másnap az apostoli palotában megemlékeztek arról a 21 kopt keresztényről, akiket 2015-ben az iszlám állam lefejezett a líbiai tengerparton, és akiknek a nevét attól a naptól kezdve hivatalosan felvették a római mártirológiába, mint a Péter széke és a Szent Márk széke közötti lelki közösség jelképét. 14. Leó pápa május 4-én keltezett, és május 15-én közzétett levelében a húsvét örömteli fényében köszönti második Tavadrosz pápát a koptok és katolikusok közötti barátság napjának alkalmából. Levelében utal rá, hogy a barátság napjának ötlete Tavadrosz pátriárkától származik, és egy jelentős kezdeményezés, melynek célja, hogy ünnepelje a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatokat. 14. Leó pápa csatlakozik ahhoz a nemes hagyományhoz, amelyet szeretett elődje Ferenc pápa indított el a két egyház barátságának megünneplésével, és azt kéri, hogy ez az ünnep adjon új lendületet a közös útnak, amelyet régi különvállások és félreértések, valamint új megbékélések jellemeznek. Egy olyan időszakban, amikor világunkat olyan sok konfliktus sújtja, különösen a Közel-Keleten. A keresztényeknek minden eddiginél jobban el kell kötelezniük magukat a teljes egység mellett, hogy együtt tanúskodhassunk a béke fejedelméről. Bízzunk a számtalan vértanú hatékony közbenjárásában és példájában, akik Krisztus nevéért szenvedtek, írja levelében a Szent Atya. Leó pápa már a május 10-i vasárnap déli Regina Czőli imádság során is megemlékezett a barátság napjáról, és testvéri üdvözletét küldte Tavadrosz pápának, aki előző nap néhány kopt püspökkel és pappal együtt ünnepelte az eukarisztiát a velencei Szent Márk bazilikában. A két egyházfőnek még nem volt alkalma személyesen találkozni. Tavadrosz kopt pátriárka levélben gratulálta az amerikai pápának 2025-ös megválasztás alkalmából, és telefonon is beszéltek egymással. Egy személyes találkozóra várva Leó pápa az apostoli palota ablakából mondott beszédében imádságokat kért az egész szeretett kopt egyházért, abban a reményben, hogy barátságunk útja elvezet minket a Krisztusban való tökéletes egységhez. A május 15-én közzétett levelében megismételte ezt a kívánságát, különös figyelmet fordítva magára a barátság fogalmára. Számunkra, a keresztények számára a barátság nem csupán egy homályos érzés. Életünk és hitünk legmélyebb lényegét képezi, szögezi le levelében Leó pápa, utalva János evangéliumának szavaira. Hiszen Urunk maga nevez barátainak bennünket, és azt tanítja nekünk, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Így tehát Krisztus velünk való barátságából merítve tudjuk megerősíteni a barátságot egymás között és egyházaink között, miközben továbbra is együtt tanúskodunk az egész emberiség iránti isteni szeretetről. 14. Leó kifejezi reményét, hogy a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság, amely 2003 óta rendkívül gyümölcsöző teológiai párbeszédet folytat, és amelynek eredményeként 3 dokumentum született, bizonyítva a teológiai megértés növekedését, a lehető leghamarabb folytathatja munkáját a keleti ortodox család összes egyházával, hogy válaszoljon Krisztus imájára, hogy mindnyájan egyek legyenek. Levelében a pápa köszönetet mond a kopt ortodox egyháznak azért a vendégszeretetért, amelyet a Hit és Egyház Szervezet Bizottság 6. világkonferenciáján nyújtott a résztvevőknek, közöttük számos katolikus küldöttségnek 2025. októberében a Wadi el Natrumban található Szent Bisoly kolostorban. 14. Leó pápa továbbá bizakodóan nyilatkozik arról, hogy a níceai első egyetemes zsinat 1700. évfordulója alkalmából megfogalmazott gondolatok újra felébresztik az egyház látható egységének vágyát, annak az egységnek a vágyát, amely az egyetlen keresztségben gyökerezik, és amelyet a níceai hitvallásban vallunk. Pünköst közelettével a pápa ezért a Szentlélekhez fohászkodik, aki minden ajándék forrása, hogy igazságban és szeretetben vezesse a koptokat és a katolikusokat a közös zarándokúton a teljes közösség felé. Miközben várja egy személyes találkozás lehetőségét, imáiról biztosítja II. Tavadrosz alexandriai pátriárkát, és testvéri ölelésével búcsúzik a kopt egyház pápájától, feltámadt Urunk Krisztus békéjében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bálmosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Jézus mennybe meneteléről, a fatimai jelenésről és Szent Rita életéről.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Krisztus feltámadt, alleluja.
Valóban feltámadt, alleluja.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Ma két csodálatos eseményt szeretnénk megosztani veletek, amelyek május hónapjához kapcsolódnak. Ehhez a szép tavaszi időszakhoz, amikor a természet is megújul, és amikor a szűzanyára különösen is figyelünk. Aztán, húsvét ünnepe után, 40 nappal az egyház egy különleges eseményt ünnepel, Jézus mennybe menetelét. A mai napon erről is fogunk beszélni. Ezt a napot már az 5. század óta tartja számon a keresztény világ. Kezdjük azzal, hogy felolvassuk a Bibliából Jézus mennybe menetelét. Manka.
Jézus Krisztus szenvedése és föltámadása után sok jel által mutatta meg a tanítványoknak, hogy él. 40 napon át többször megjelent előttük, és az Isten országáról tanította őket. Megmondta nekik, hogy várják meg Jeruzsálembe, amíg az Atya ígérete be nem teljesedik, és rájuk nem száll a Szentlélek. Hallhattátok, emlékeztette őket az Úr Jézus. János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkeresztelkedni. Ezután a tanítványok egybegyűltek az olajfák hegyén, és megkérdezték Jézust: Uram, hát nem most állítod helyre Izrael országát? Nem a ti dolgotok tudni az időkről vagy alkalmakról, amelyekről az Atya maga dönt.
Amikor azonban a Szentlélek reátok száll, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Szamáriában és mind az egész földön. És amikor ezeket elmondta Jézus, a tanítványok szeme láttára felemelkedett, és egy felhő elragadta tekintetük elől. Miközben szemüket az égre függesztették, két férfiú állt meg előttük, és így szóltak: Galilea beli férfiak, mit nézitek az eget? Ő Jézus, aki felment tőletek a mennybe, és ugyanúgy jön majd el hozzátok, amint most látjátok fölmenni. Ezek után a tanítványok az olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe, bementek házukba, és mindnyájan egy szívvel lélekkel könyörödtek, és imádkoztak. Tehát hallottátok, gyerekek, először is a tanítványok féltek, kételkedtek, hiszen ilyesmit még soha korábban nem tapasztalhattak. Jézus nem csak azért jött el, hogy megnyugtassa őket, hanem hogy felkészítse őket egy nagy küldetésre. A tanítványok sok kérdést tettek fel neki. Uram, most fogod helyreállítani Isten országát? Kérdezték tőle. És így válaszolt Jézus: nem a ti dolgotok ismerni az időket, de amikor majd eljön a Szentlélek, erőt kaptok, és ti is tanúim lesztek. Az egész földkerekségen tulajdonképpen. Ez azt jelentette, hogy Jézus küldetése most már rájuk van bízva, és rajtuk keresztül folytatódik. Képzeljétek el ezt a nagy felelősséget. Ők egyszerű halászok, vámosok voltak, nem tanult emberek. Mégis nekik kellett elvinni az örömhírt a világba. Jézus megígérte nekik, hogy nem hagyja el őket, elküldi majd a Szent Lelket. aki erőt és bátorságot ad nekik. Húsvét után hány nappal jön el majd a Szentlélek, gyerekek? Bíborka?
50.
Így van, tehát majd még később, jövő héten lesz pünkösd ünnepe, arra is készülünk. És akkor, amikor ő elküldi a szent lelket, akkor fognak a tanítványok igazából erőre kapni, és akkor tudnak majd menni, vinni a világba kettesével az evangéliumot. Ezután visszatértek Jeruzsálembe, és 10 napon keresztül még együtt imádkozták, és így várták a szent lelket, és készültek arra, hogy elinduljanak a világba tanúságot tenni Jézusról. Mit éreznél, ha ott lennél a tanítványok között?
Nagyon megtisztelve érezném magamat.
És azért is imádkoznak, meg te is imádkoznál, hogy legyen ehhez megfelelő erőd. És ha valaki azt mondaná neked, hogy most rajtad a sor, hogy elmondd másoknak, ki Jézus, te mit válaszolnál, Nóri?
Isten fia.
Így van, elsősorban, és?
A megváltó.
Miért váltott meg minket? Mitől váltott meg minket?
A bűneinktől, hogy mi is majd egyszer a mennyországba juthassunk.
Így van, köszönöm szépen. És mit gondoltok, hogyan tudtok ti is tanítványok lenni?
Ha Nóri? Hiszek Jézusban és Istenben, vagy hirdetem Jézust és tanítványokat?
Pontosan, így van, nagyon jó. Olyan példát mutatsz, meg olyan életet élsz, hogy bebizonyítsd, hogy te Isten gyermeke vagy, mert a kerességgel Isten gyermekei lettünk, és a szülők, amikor kisbabák vagyunk, akkor még, ugye te nem tudod mondani, de a szüleid megígérik, hogy úgy fognak téged nevelni vallásosan. Most például olyan iskolába irattak be benneteket, hogy hittan tanulhattok, és itt most itt is a rádióban beszélgethetünk ugyanúgy Jézusról, meg az Istenről, meg a csodákról. Mert nagyon fontos, hogy Jézus elment a mennybe, és elküldte nekünk a szent lelket, de egy idő után az emberek még kaptak csodákat is. Még a mai napig is, 2026-ban is vannak csodák, kisebb csodák, nagyobb csodák, amik arra utalnak, hogy tényleg valóban Jézus él, meg Mária él, ő is ugye fönn van a mennyben, és vigyáz ránk. Most arra szeretnélek benneteket kérni, hogy emlékezzünk meg a 109 évvel ezelőtti csodáról, amit pedig a múlt héten ünnepeltünk, május 13-án. Áttérünk tehát a fatimai jelenésre. 1917. május 13-án a boldogságos Szűz Mária 3 kis pásztor gyermeknek megjelent a portugáliai Fatimában. És milyen fontos üzenetet hozott a világnak. 1917. Azt tudjuk, hogy az első világháború ideje. És megismerjük itt most a műsorban Lúciát, Jácintát és Ferencet, és őnekik az üzenetét, hogy a szűzanya mit üzent ennek a 3 kisgyermeknek. A 3 gyerek neve tehát az első Lúcia, és 2 unokatestvére Jácinta és Ferenc. Tehát Jácinta és Ferenc, ők testvérek voltak. Lúcia volt a legidősebb, 10 éves, Ferenc 9, Jácinta pedig 7 éves. Ők hárman 1917. május 13-án épp a falu közelében a Kovada Irina nevű dombon legeltették a juhokat, amikor egy nagy fényességet láttak. Azt hitték először, hogy villámlik, de aztán egy szépséges asszony jelent meg nekik. Mária teljesen fehérbe volt öltözve. Ez az asszony a szűzanya volt, a boldogságos Szűz Mária. Mária szeliden szólt hozzájuk, és azt kérte tőlük, hogy imádkozzanak sokat a világ békéjéért. Különösen azt az imádságot kérte tőlük, hogy a rózsafűzért imádkozzák leggyakrabban. Azt is elmondta, hogy ő minden hónap 13-án vissza fog térni hozzájuk, egészen októberig. A gyermekek először nem tudták, mit tegyenek, de végül elmesélték a történetet a családjuknak. Ti mit tennétek, ha most megjelenne nektek a szűzanya? Elmondanátok otthon?
Igen.
Így van. Elmondanátok, szerintem is. És ha nem hinnének nektek, szüleitek mondnák, ó, dehogy is, nem is hiszem. Akkor hogy bizonyítanátok be?
Hát például többen voltunk, és akkor mondanánk többi barátunknak is, hogy ők is mondják már el, hogy ők is ott voltak, és ők is látták.
Így van, pontosan, és hogy a következő jelenéskor ők is jöjjenek ki, lehet, hogy ők nem fogják látni a szűzanyát, de ugye megígérte nekik, hogy több hónapon keresztül minden hónap 13-án eljön hozzájuk a 3 kisgyermekhez. Persze a szűzanyát nem láthatták, de az arcukat a gyerekeknek látták, hogy elváltozik. Bizony eleinte senki sem hitte el a történetüket, sőt sokan kinevették, mások haragudtak is rájuk, különösen a hatóságok. De a gyerekek kitartottak, és minden hónap 13-án kimentek a dombra, akkor is, ha esett az eső, vagy fenyegették őket. És valóban Mária minden alkalommal megjelent nekik. Nóri, milyen titkokat mondott a gyerekeknek Mária?
Mária 3 titkot is elmondott nekik. Ezek közül 2 hamar nyilvánosságra hoztak, a 3-at sokáig nem ismertük. Ezek a titkok proféciák voltak, különleges üzenetek, amelyek a jövőre vonatkoztak. Az első titok egy látomás volt a pokolról. A gyerekek egy pillanatra azt látták, milyen szenvedés vár azokra, akik eltávolodnak Istentől. Ez nem azért történt, hogy féljenek, hanem hogy megértsék, milyen fontos az ima és a megtérés. A második titok Oroszország megtéréséről és a béke fontosságáról szólt. Mária azt kérte, hogy Oroszországot ajánlják fel az ő szeplőtelen szívének, különben háborúk és üldözések lesznek a világban. A harmadik titok sokáig rejtve maradt. Csak 2000-ben árulták el a tartalmát, és egy pápa elleni merényletre utalt. Sokan úgy gondolják, ez második János Pál pápa 1981-es elleni támadását jelentette.
Így van, köszönöm szépen, Nóri. És ahogy telt az idő, egyre többen hittek azért a gyerekeknek. Az utolsó jelenésre, ahogy a szüzanya előre megmondta, októberben került sor. 1917. október 13-án már több mint 70 ezer ember gyűlt össze a helyszínen. Esős, sáros nap volt, de mindenki ott volt, mert Mária megígérte, hogy valami nagy csoda fog történni. És ez valóban az volt. Ekkor történt a híres napcsoda. A jelenlévők, köztük újságírók, nem hívő emberek, katonák és papok azt látták, hogy a nap forogni kezd az égen, színes fényeket árasztott, majd mintha zuhanni kezdene a föld felé, aztán visszatért a helyére. A nedves ruhák és a sár is hirtelen megszáradt. Ez a csoda megerősítette az embereket abban, hogy a gyerekek igazat mondanak. Manka, mit üzen szerinted ez a fatimai jelenés a mai kor számára, most például nekünk?
A fatimai jelenések üzenete ma is aktuális. Mária azt kérte, hogy naponta imádkozzunk a rózsafűzért, tartsuk bűnbánatot és imádkozzunk a békéért, hiszen ma is vannak háborúk, és sok ember szomorú, haragos vagy elkeseredett.
Így van.
A gyerekek példája azt mutatja, hogy Isten a legkisebbeket is fel tudja használni nagy dolgokra, ha eléggé nyitottak rá.
Jól van, köszönöm szépen, Manka. Ti is lehettek kis fatimai küldöttek, most épp a stúdióba itt 3 vagytok. Ha minden nap imádkoztok, ha békét visztek az iskolába, az otthonotokba, ha szeretettel szóltok másokhoz, akkor ti is Mária békéjének hordozói lehettek. De ne feledjétek, a rózsafűzér egyszerű, de nagyon erős ima. Műsorunk második felében áttérünk Szent Ritához, aki szintén május hónapban ünnepli a névnapját, május 22-én. És ő az én védőszentem, én nagyon szeretem őt, nagyon sokszor imádkozom hozzá, mert ő a lehetetlen ügyeknek a védőszentje. Amikor már úgy érezzük, hogy valami nem fog sikerülni egyáltalán, akkor Szent Ritához szoktunk imádkozni, és ő nála kiesdekelni, hogy Jézussal beszéljen, és az ügyünk, amiért kérjük őt, amiért nagyon szeretnénk, hogy meghallgassa az imáinkat, az meghallgatást szokott nyerni. Én voltam is Kaszkiában, ahol született Szent Rita, és majd mesélek nektek róla. Szeretnélek megkérni téged, Bíborka, hogy olvasd fel az ő történetét.
Rita 1381-ben született egy kishegyi városkában, Kaszkiában, Olaszországban. Már egészen kicsi korától kezdve nagyon szerette Jézust, és vágyott arra, hogy az egész életét Istennek szentelje. De azokban az időkben ez nem volt olyan egyszerű. A szülei inkább azt szerették volna, a férjhez megy és családot alapít. Bár Rita nem ezt akarta, engedelmeskedett a szüleinek, és férjhez ment egy férfihoz, aki sajnos erőszakos természetű volt. Gyakran veszekedett és durva volt vele. Rita azonban sosem viszonozta a rágott haraggal. Türelemmel, imával és szeretettel fordult férje felé, és ennek meg is lett a gyümölcse. A férje egy idő után megváltozott, szelídebb lett és hívőbb lett.
Köszönöm szépen. Tehát későn született ez a Rita, és ő azt szerette volna, hogy ne menjen férhez, és szerette volna egész életét az Istennek szentelni. De a szülei meg azt szerették volna, hogy menjen férhez, és engedelmeskedett neki. És egy durva természetű férfihoz adták feleségül, akit végül sok türelemmel és imával megtérített, megszelidített. El tudjátok képzelni, hogy valakit szeretettel lehet megváltoztatni, aki először durva és haragos? Van olyan ember szerintetek, akit meg lehet így változtatni?
Vannak olyan emberek.
Ki volt az, aki megváltozott eleinte, egyáltalán nem volt vallásos? És az anyukájának a sok-sok imájára az Úr Jézus megváltoztatta. Nóri?
Szent Mónika imádkozott nagyon sokat a fiáért, Ágostonért.
Így van, köszönöm szépen, nagyon jól tudtad. Iker fiai születtek Ritának, akiket nagy-nagy szeretettel nevelt. De a családi béke sajnos nem tartott sokáig, mert egy napon a férjét meggyilkolták. A gyűlölet, bosszú és viszály akkoriban gyakran szedett áldozatokat. Képzeljétek el, hogy a férjét útonállók, úgymond az útonállók, az azt jelenti, hogy ilyen rablóbanda, kifosztotta és megtámadta és megölte. Rita fájdalma hatalmas volt, de újra imához fordult. Arra kérte Istent, hogy fiai ne akarjanak bosszút állni apjuk haláláért. Mert a két ikerfiú eltervezte, hogy ők most összeszövetkeznek, és együtt elmennek, és megkeresik az apjuk gyilkosát, és megölik. De ugye, ha megöl valaki valakit, akkor mi történik? Az ő lelkük a pokolba fog kerülni. És ezt Rita, az anyuka nem akarta. És nagyon imádkozott értük, hogy a fiai nehogy a pokolba kerüljenek, nehogy megöljék az apjuk gyilkosát. Haragudott a gyilkosra ő is, de azt meg nem szerette volna, hogy a gyerekei is gyilkosokká váljanak. Nehéz kimondani, de imádságai nyomán a fiúk rövid időn belül megbetegedtek, tüdőgyulladást kaptak. Képzeljétek el, először az egyik, aztán pár napra a másik fiú tüdőgyulladást kapott, és meghalt. Nehéz volt Ritának, mert ugye a két gyermek, a két fia is meghalt. Tüdőgyulladást kapott, ápolta őket nagy szeretettel, de végül legyőzte őket ez a halálos kor, és meghaltak, úgyhogy végül nem követték el a bosszút, tehát az Istennek tudták adni magukat, nem a sátánnak, nem követték el a bosszút az apjuknak, a gyilkosán. Ezután Rita teljesen Istennek szentelte magát. Azt szerette volna, hogy beléphessen az ágostonos nővéreknek a kolostorába. El is ment, és bekéreckedett oda. Eleinte azonban elutasították. Úgy gondolták, hogy egy házasnő nem lehet szerzetesnő. De Rita nem adta fel. Sok imával, békéltetéssel és kitartással végül mégis befogadták. Képzeljétek el, egy csoda történt, egy éjszaka folyamán három szent vitte be őt az ágostor rendi szerzetesekhez. Úgyhogy a kapu zárva volt, a szerzetes nővér ott volt a kapuba, és mégis azon keresztül az éjszakai látogatók meglátogatták. Így szól a történet, hogy a hajnal beköszöntött a Mária Magdolna kolostorba is. A jéghideg kápolnában egy kicsike árnyéktérdel és teljes odaadással imádkozik Rita az, aki egyszerre csak ott találta magát, mint aki álmából ébred. Fogalma sincs, hogyan került be ide. Most teljesen öntudatában van, és megállapítja a neki kedves, de hihetetlen valóságot, hogy bent van a klauzúra belsejében, amelyet annyira elzártak előtte, hogy a szentjei voltak kénytelenek bejuttatni őt ide. Tehát történt egy csoda. Mi történt? Amit ő előre látott. Az Úr legyőzte az emberi, elhárító intézkedéseket és tilalmakat. Merre jutott be, nem emlékezik rá. Különösen is mindegy neki. A falnak meg kellett nyílnia, és mögötte be kellett záródnia. Mert az ő helye itt van, és most már itt is marad. Ezek után senki sem űzheti ki őt innen. Annyira belemerült az imádságba, hogy nem vette észre a szerzetes nőket, akik beléptek, hogy elvégezzék a reggeli imájukat. Tehát annyira belemerült az imádságba, hogy nem veszi észre a szerzetes nőket, akik beléptek, hogy elvégezzék a reggeli imádságukat. Az elmélyedésében nem zavarják meg a surranó léptek, a suttogások, a körülötte támadt kavargás. Megjelenése elképesztő és nyugtalansággal töltötte el a nővéreket. Egy fiatal újonc nő tétován áll, várva, hogy az ismeretlen engedje őt az ő helyére, tehát valakinek a helyére ült le Rita. A főnöknő keményen felelősségre vonja a kapus nővért, akinek az volt volna a kötelessége, hogy őrizze a kaput. Azután, amikor az apátnő hozzálép, kisé zavartan, fölemeli a fejét, és az előjáró nővér szigorúan kérdőre vonja. Te vagy az, Rita? Méghozzá, a klauzórán belül? Ez mások. Ki bíztatott fel, hogy ide kerülj? És hogyan kerültél te ide? Aztán bevezeti a kápolna melletti meghúzódó kis helységbe, hogy ott a közösség színe előtt folytathassa a felelősségre vonást. Tehát egy csoda folytán bejutott a kolostorba. Folytassuk akkor.
A kolostorban Rita sokat imádkozott, böjtölt, segített a betegeknek, és közvetített békét a haragban élő emberek között. Az egyik legismertebb különleges élménye az volt, amikor mély imádságban azonosulni akart Jézus szenvedésével, különösen a tevis koronával. Imája közben úgy érezte, mintha egy tevis megsebezte volna a homlokát, és valóban egy sebet kapott, amely élete végéig nem gyógyult be. Ezt a sebet Jézus szenvedésének jelével viselte.
Tehát kapott egy tövis koszorúból egy tövist a homlokára, ami mindig vérzett és fájt neki. De ő kérte, hogy valamit a Jézus szenvedéséből tudjon kapni Jézustól, és egy ima alkalmával kapta ezt meg este. És másnap reggel, mikor felébredt, a többi apáca is látta, hogy Ritának itt a homlokán van egy seb. És ennek nem volt valami jó illata, mert ez mindig fájt neki, és vérzett. És csúnya is volt, meg büdös is. És ezért kiközösítették őt. Nem engedték, hogy együtt ebédeljen a többi apácával, tehát itt is szenvednie kellett neki. De nem bánta, ő szívesen viselte Jézus tövis koronájából ezt a egy tövist. És itt láthatjátok a képeken is, hogy ott van a homlokán a seb. És nagyon szeretett volna Rómába elmenni, ugye tanultunk róla, hogy Olaszországba született, és akkor még nem lovaskocsikkal, meg ilyen állatokkal mentek, hanem gyalog mentek Rómába. És mondta neki a nővér, hogy nem, te nem mehetsz, mivel ilyen sebet hordozol a homlokodon, ezért te nem mehetsz. Úgyhogy többen mentek, ő nem mehetett velük. Nem akarta a nővér engedni. De szintén megint történt egy csoda. Pont az indulás napján elmúlt a homlokáról ez a seb. És addig, amíg az arándok úton részt vett, végig nem volt rajta a homlokán a seb, viszont magát, a fájdalmat azt érezte. Tehát belülről érezte, mintha ott lenne, de külsőleg nem volt ott, és így elengedték őt az arándoklatra, találkozhatott a pápával, tehát abban az időben is nagyon fontos volt, hogy egy évben egyszer Rómába eljussanak az emberek, és Kaszkiából a Rómába gyalogos zarándoklaton vett részt Rita, és az idő alatt elmúlt a fejéről ez a fájdalmas pötty. De maga a fájdalom, ahogy mondtam, is megmaradt. Folytassuk tovább a történetet Bíborka.
Élete utolsó éveiben már nagyon beteg volt, de lelki ereje erősebb volt, mint valaha. Halála előtt viszont egy különleges kívánsága volt. Egy rózsát és egy fügét kért a kertből, miközben tél volt, és nem virágzott vagy termett semmi. A nővérek mégis találtak egy virágzó rózsát és egy életfügét a kertben. Ezért lett a rózsa Szent Rita egyik jelképe, valamint a remény, a szeretet és a lehetetlen dolgok beteljesülésének jelképe.
Szent Ritát 1900-ban avatta szentté 13. Leó pápa. Azóta május 22-én halála napján ünnepli őt az egyház. Sírja ma is látható Kaszkiában, ahová minden évben sok-sok ember elzarándokol. Ide rózsákat visznek, és imádkoznak, és kérik őt, hogy segítsen a nehéz élethelyzetekben. Amikor meghalt, csodálatos módon a homloka helyén az a seb egy gyöngyszemmé változott, és most is egy gyöngyszem van ott a homlokán. Eltemették, és tűzvész volt abba a kolostorba, ahova temették, és maga az a koporsó, az a fakoporsó nem égett el, amiben ő volt. És aztán kibontották, és utána üvegkoporsóba tették, és mai napig Szent Rita Bazilika áll a sírja felett, és ott az üvegkoporsóba meg lehet tekinteni Szent Ritát, ilyen apáca ruhában, mert megmaradt a teste is éppen. És én láttam is életben. A rózsák, amelyek Szent Ritát jelképezik, sok templomban jelen vannak. Tehát a bazilikába is, ha bemész, a bal oldalon van egy Szent Rita szobor, oda is szoktunk vinni rózsákat, és akik Szent Rita tisztelők, szoktak ott előtte imádkozni. Vannak imádságok, amelyeket 9 hónapon át mondanak el hozzá, ezeket hívjuk Szent Rita kilencednek. És aki szeretné meglátogatni például itt Magyarországon az ő plébániáját, van Budapesten, a Kun utcában, a Szent Rita plébánia, én is voltam már ott, ott is van zarándoklat, búcsú, május 22-én egy nagyon szép szentmisén lehet részt venni. És szoktam is elmenni, és ha tehetitek, ti is keressétek fel ezt a templomot Magyarországon. Zarándokoljatok el Budapestre, vegyetek részt egy olyan szentmisén, és bátran kérjétek az ő segítségét és közbenjárását a lehetetlennek tűnő helyzetekben. Szent Rita példája azt tanítja nekünk, hogy semmi sem lehetetlen Istennek, és ha mi kitartóan, szeretettel és hittel élünk, még a legnehezebb helyzetek is megváltozhatnak. Ma két olyan történetet hallhattatok, amelyek bár régen történtek, mégis ma is fontos üzenetet hordoznak számunkra. A fatimai gyerekek és Szent Rita is azt mutatják meg nekünk, hogy Isten mindenkorban megszólítja az embereket, nem csak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is. Fatimában a szűzanya arra kért bennünket, hogy imádkozzunk a világ békéjéért, különösen a rózsafűzér által. Ma is nagy szükség lenne erre a békére, családjainkban, iskolában, a világban. Szent Rita életéből pedig azt tanulhattuk meg, hogy nincs reménytelen helyzet, ha Istenben bízunk. Ő a szeretet, a türelem és az ima erejével változtatta meg a körülötte lévő világot, és minket is erre hív, hogy ne féljünk a nehézségektől, hanem vigyük azokat Isten elé. Bízom benne, hogy ezek a történetek nem csak érdekesek voltak számotokra, hanem ti is elgondolkodtok ezeken, és megerősítenek benneteket a hitben és az imádságban. Van egy nagyon szép ima, amit szeretnénk elmondani a rádióban. Az a címe, hogy meghallgatott imádság. Bíborka, kérlek szépen, mondjuk el.
Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességéért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.
Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra.
Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta az imádságomat.
Nagyon szépen elmondtátok, én pedig azzal az imával szeretném zárni a hittanórát, hogy ima Szent Ritához lelki erőért és türelemért. Szent Rita a lelki erő és türelem lángoló példaképe. Kérj nekem Istentől szent lelki erőt, hogy állapotbeli kötelességeimben helytálljak, megvívjam a harcot, és minden nehézségek között kitartsak. Jézus isteni szívétől est ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik, szóban és tettben istenfélő szent pátronám. Mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Krisztus feltámadt. Alleluja.
Valóban feltámadt. Alleluja.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vosvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink! Hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot, elsőként meghallgathatják Velsz az Alma című írását, majd a ferences vértanúk közül Lukács Pelbárt életéről hallanak, majd egy könyvet ajánlunk figyelmükbe, melyet Bolberlic Pál teológus egyetemi tanár lelkinaplója alapján állított össze szerdahelyi Csongor. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai műsorban Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgatójával beszélgetünk a Vöröskereszt május 8-ai világnapja alkalmából. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején egy zeneszerzői pályázatról beszélgetünk Várhelyi Krisztinával, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjével, az Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Orosz Tokár Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának oktatójával. Majd vendégünk lesz Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója, akit a napokban átvett Pro-Urbe kitüntetéséről, társadalmi vállalkozásokról, háborús segítségnyújtásról és véradás szervezésről is kérdez a szerkesztő Molnár András. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Urunknak, Jézus Krisztusnak, Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg benneteket. Olvasom az Efezusi levélben. A remény embere vagyok, mert tudom, az egyház története hosszú, s tele a Szentlélek csodáival. Gondoljatok a prófétákra és a szentekre, akik döntő órákban a kegyelem csodálatos eszközei voltak, s fénycsóvát vetítettek elénk az útra. Hiszek a Szentlélek meglepetéseiben. 23. János pápa is egy volt közülük. A zsinat is. Nem számítottunk se az egyikre, se a másikra. Miért merül neki éppen most Isten képzelő ereje és szeretete? Remélni kötelesség és nem fényűzés. A remény nem álmodozás, ellenkezőleg eszköz, hogy álmunkat valóra váltsuk. Boldogok, akik álmodni mernek, s álmukért kemény pénzzel fizetnek, hogy testet öltsön az emberek életében. A világ azé lesz, aki a legnagyobb reménységet nyújtja neki. A jövendő azoknak a kezében van, akik a holnapi nemzedéknek az élet és a reménység indokait tudják nyújtani. Az emberiség szorongva keresi a jövő távlatait, futurológiák és utópiák próbálják pótolni a megrendült reménységet. A tudományos és technikai felfedezések sikeresen hangol ma már naív bizakodásra, jó lehet az ember egyre inkább hatalmába keríti a földet, sőt a világűrt, nem olyan biztos, hogy a világot jobbra változtatja és biztosíthatja jövőjét. Úr Jézus, nem feledkeztél meg azokról, akik elfelejtették ígéretedet, mely szerint föl fogsz támadni. Ne feledkezzél meg azokról sem, akik nem ismerik föl támadásodat, és remény nélkül élnek.
A fényes nap immár elnyugodó, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha meg megtartasz holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el,